Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 9. adásában a 2023-as Forma 1-es szezonban. Itt vagyunk ma a Horváth Zsolttal és Kovács Olivérrel a Forma 1-es kanadai nagy díj után, ahol ha úgy nézik, akkor történelmi siker született, mert hogy Max Verstappen 41. alkalommal győzött, és ezzel volt versenyben az 5. helyre lépett előre a vonatkozó ranglistán. Beérte gyakorlatilag Ayrton Sennát, aki ugyanennyiszer nyert Forma 1-es futamot. Ha már a történelmnél tartunk, akkor még a Red Bull 100. futamgyőzelméről is megemlékezhetünk. Ők az 5. csapat egyébként, akik ezt a mérföldkövet elérték a Forma 1 történetében. És különleges dobogó volt az abból a szempontból is, hogy összesen 11 Forma 1-es világbajnoki cím pezsgőzhetett Montreal-ban, Fernando Alonsoval és Lewis Hamiltonnal. Amúgy ez egy olyan futam volt szerintem, srácok, nem tudom, ti mit gondoltok, aminek a végén így elmondhatjuk, hogy több volt benne a pozitívum, mint a rossz, ami hát mostanában többször beszéltünk valóban a rosszról, most viszont tényleg úgy gondolom, hogy több olyan jó dolgot tudunk kiemelni, ami nem mondom, hogy klasszikussá emeli ezt a futamot, de egy viszonylag élvezhető futam már.
Szerintem mindenképpen azt a faktort, aminek egy sporteseménynek kell lenni, azt hozta, tehát hogy volt kiemelkedő sportteljesítmény, sportértéke, mellé viszont szórakoztató volt.
Ezt alá tudom támasztani én, és ez egy kifejezetten jó futam volt, főleg, hogyha az idei viszonyokat vesszük figyelembe. Azért, hogy viszonylag folyamatosan pörögtek az események, azért az elejében is volt egy-két történés, úgyhogy ebben a tekintetben ez már valóban kezdett Forma 1-es futamra hasonlítani, és nem csak ilyen bemutató demo autózásra. Ez már mindenképpen egy pozitív fejlemény, de hát azért Kanadában nem feltétlenül csak az unalmas utamok kapnak teret, hiszen elég csak visszaemlékezni 2007-re, 2008-ra, vagy 2011-re, ne talán 2014-re. Igaz, nem ért ezek közelébe a 2023-as, de kétségkívül ez egy különleges verseny volt, főleg a Verstappen és a Red Bull számára.
YouTube-os nézőink kaptak egy
egyébként, hogy
szavazást, még ezt nem tudom, Zsolti, hallasz-e? Jól, csak gyorsan elmondom a szavazásunkat a YouTube-os nézőinknek, hogy kíváncsi vagyunk a véleményetekre, hogy számotokra ki volt a kanadai nagydíj legkellemesebb meglepetése. Felsoroltunk 3+1 választási lehetőséget, majd rájuk kicsit bővebben is kitérünk később. A Ferrariról van szó, Alexander Albonról és Nico Hülkenbergről, aki inkább az időmérőn parádézott, illetve +1-ként ott van, hogy a felsoroltakon kívül mást gondoltok. Ha erre voksonáltak, akkor várjuk kommentben is, hogy kire gondoltok, illetve az egész adás alatt a hozzászólásaitokra kíváncsiak vagyunk. Szóval Zsolti akartam
pont mondani. Pont azt akartam mondani, hogy elképzelhető egyébként, hogy az okozta ezt a plusz faktort, hogy tényleg jó sikerült verseny volt, hogy az időmérőn kavarodás volt. Tehát a ház, mondjuk, hogyha nincsenek a körülmények, akkor ritkán kerül erőből a második sorba, Perez megint hátrébb sorolódott, tehát hogy volt kaland az időmérő, és emiatt fölbojdult egy picit. Alapvetően nem, mert nyilvánvalóan Alonso meg Verstappen ott volt az elejébe, a Mercika hozott volna. Igen, de hogy volt egy kicsi fölpesdülés az időmérő, és ettől kicsit megváltozott a sorrend, tehát hogy és lehetett látni, fölzárkózást látni, tehát hogy volt helye a versenynek.
Akit viszont ez nem zökkentett ki, az Max Verstappen volt, aki ezt a szezont uralja, és pont egyébként a Senna utolérés kapcsán merült fel itt, hogy mennyire lehet hasonlítani őt például ilyen nagyságokhoz tekintetben véve például az időbeli eltolódást, ugye 30 év van köztük, amikor ugye versenyeztek egymásra, teljesen mások a viszonyok, de mégis azért valamilyen számot jelez ez.
Ez vitathatatlan, és teszem hozzá, hogy azért minden esetben egy-egy korszakról beszélünk itt. Tehát ugye már az 1990-es években, amit itt felhoztál példaként, akkor ugyanilyen, hogy mondjam, távolinak tűnt időben a Juan Manuel Fangio féle sikerek, és most is pont ilyen távolinak tűnik az Ayrton Senna féle 3 világbajnoki cím. Max Verstappen most írja a Forma 1 történelmét a Red Bull-al együtt, és valószínűleg pont ilyen nosztalgikus emlékek törnek majd elő beülünk 5-10-20 év múlva, amikor adott esetben a jövő egyik Verstappenje fogja meglovagolni ezeket a sikerhullámokat. A holland kétségkívül parádésan teljesít, önmagától nem is hibázik, legfeljebb akkor, hogyha elunja magát, mert konkrétan ez is egy olyan futam volt, amiből akár Grand Slam is lehetett volna, de végül nem lett, mert ugye a leggyorsabb kör nem lett az övé, de minden kört vezetett, mint Barcelonában, és 8-ból 6, ha jól számolom, ami azért tovább erősíti azt a nem is annyira háttérben meghúzódó Schumacher szállat, amikor ugyebár a 2002-es szezont hasonló eredmény mintával kezdte, folytatta és aztán zárta.
Szerintem olyan szempontból áll az összehasonlítás, hogy Verstappen is kész van. Tehát, hogy túl van azokon az éveken, amikor még tanult, túl van egy olyan világbajnoki címen, amiért megharcolt, tehát valódi harc volt közte és Hamilton között ahhoz, hogy úgy legyen világbajnok, most pedig maximális tudással uralja a rábízott technikát, minden mentálisan, fizikálisan is, vezetési képességek terén is, és ezért tarol. Tehát, hogy minden szinten teljes kész versenyző, ezért megáll az összehasonlítás. Az egyetlen dolog, ami miatt ez csak kérdéses tud lenni, hiszen a Sennának nem fejeződött be a pályafutása. Tehát, hogy nem tudjuk meg, hogy mi lehetett volna még, hogy lehetette volna még benne több. Tehát, hogy ez az egy, ami miatt mindig egy nagyon nehéz az összehasonlítás Sennával kapcsolatban.
Igen. Itt közben mit akartam mondani? Az, hogy jönnek állandóan ugye a kommentek például arról, hogy ezt az autót pont a Facebook oldalunkon, az F1 & More hozzászólás mezeiben láttam, hogy ezt az autót gyakorlatilag bárki el tudná győzelmig vezetni, beleértve akár az újoncokat, Piastrit és Sargentet is, de közben ott van az ellenpélda erre, Sergio Perez csapaton belül, aki hát megint alulmúlta a saját ígéreteit is, ugye megint megígérte, hogy ő most ott lesz, és tényleg bizonyít, és mégsem.
Van igazság a felvetésben, mert nyilván kell egy rendkívül jó, adott esetben domináns autó ahhoz, hogy valaki ilyen sikert szériát tudjon produkálni. Ugye ezt el lehetett volna annak idején Hamilton esetében is, hogy oké, alatta ott az autó, de hát ugyebár azért voltak csapattársai is, és nagyon Rosbergen kívül nem nagyon tudta vele felvenni a harcot például Bottas. És az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért léteznek olyan technikák ebben a automotorsport nevű műfajban, hogy bizonyos technikákat csak bizonyos versenyzők tudnak elvezetni, elterelgetni. Egy időben ilyen volt a gyorsasági motoros világbajnokságban a Honda és Marc Márquez viszonya, hogy lényegében sorra véreztetik ki a csapattársait, most éppen a korábbi világban Joan Mir van soron ilyen szempontból, de elvérzett már Paul Espargaró is többek között, vagy éppen Jorge Lorenzo, tehát ilyen csupa nagy nevek a Repsol Hondánál, mert Marc Márquezen kívül senki nem tudta azt a szintet képviselni azzal a motorral, amit ő.
Én azt gondolom, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a technikát, de pont a futamon Russellnek az esetre mutatta meg azt, hogy hiába van egy jó versenyautó, mert a Mercedes versenyautója sem rossz, hogy ezeknek a pilótáknak olyan kiemelten jó képességeiknek kell lenniük ezekhez az autókhoz, hogy egy minimális hiba, nagyon nehéz azt gondolom hagyományos autóvezetőként elképzelni, hogy mennyire apró hiba kell ahhoz, hogy Russell betette a falba az autót. Nagyságrendileg szerintem egy 10-15 centivel ment arrébb, mint kellett volna az ideáshoz képest, hogy a rázókövön az autó elveszítse a tapadásból valamit, és a másikat a falatta egyből. Tehát, hogy itt olyan képességekről beszélünk, ez a bárki elvezetheti, ez nem hiszem, hogy megállja a helyét. Valószínűleg sokan sikeresek lennének a mezőnyből ebben az autóval, de pont az van, hogy van másik 19 autó a pályán, másik 19 jó pilótával. Nyilvánvalóan a Red Bull most kiemelkedik az autó, de kell hozzá Verstappen.
Tancsiga ír egyébként kommentben, hogy lesz az Verstappennél 20/23 is, ugye idején, hát nem 23 futamot rendeznek, mert a Imola kihullása 22, de amúgy még ez a 20/22 is meg lehetne, hogy a Perezkét.
Pillanatilag igen, és a Red Bull fölényét kiválóan szemlélteti az, hogy zsinarban 9 győzelemnél tart a Milton Keynes-i stáló, és volt egy ilyen szériája tavaly is a csapatnak, ugyebár francia nagydíjtaja, a mexikai nagydíj, és ami a legdurvább az egészben, hogy ez a sorozat lehetne már 19 futamos is, hogyha Sao Paulo-ban Russellék nem törik meg. Tehát amit idén meg tavaly mivel a Red Bull, az egyszerűen félelmetes. Tehát ez lényegében egy űrhajó. Mind az RB18-as, mind az RB19-es. Tehát az, hogy egy csapat adott esetben egy hiány 20 futamot nyerjen zsinórban, az egészen példátlan.
Igen, ilyen még a Merci korszakban se volt, pedig azt is mennyire dominánsnak, nem csak tekintettük domináns is volt, de hogy hogy elképesztő. Verstappenhez még egy rekord, bocsánat, amit már így ostromol gyakorlatilag. Most idén május eleje óta nem volt olyan kör a Forma 1-ben, amikor nem ő vezetett.
Jézusom!
Úgyhogy így most
Jézusom!
Zsinórba 223 kört töltött az élen, és ez az ötödik a vonatkozó ranglistán.
Hát el sem merem képzelni, hogy mi lesz akkor, hogyha esetleg nem csak csapatként, hanem versenyzőként is folytatódik a Red Bull hegemónia. Ugye bár 2013 végén volt az, hogy Zsinórban 9 vett egy győzelem a szezon végén, hát most tart 4-nél a számláló pillanatnyilag, így a Miami nagy díjtól kezdve, és hát azért elpöröket ez a számláló így augusztus végéig.
És akkor még szintén a madás állította meg.
9. Még az sem. Még az sem.
Ugye Verstappen a futamon még rádiózta is, hogy elütött egy madarat, és azt meg is találták a hűtőjében.
Hát szó szerint madarat fogtak.
Zsoti, akartál valamit mondani?
Érdekes dolog egyébként, hát azt akartam mondani, hogy érdekes dolog ez egyébként, hogy ehhez a sikertörténethez egyébként, hogy is mondjam, csak mérnöki hiba, és mérnöki tervezési szabadság is kell, mégpedig a Mercedesnél. Mert hogyha megnézitek, hogy mennyi ideig kitartottak az elképzelésük mellett, hogy ez az egyéni oldaldoboz, ez fog működni. Tehát ez egyfelől egy nagyon-nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy olyan csapatba, ahol a nem teljesítés ellenére, mert ez az autó nem volt jó addig, amíg avval a kisebb oldalszekrénnyel működtették, kitartottak a mérnöki elképzelés mellett, hogy már pedig fog működni, fog működni, fog működni. Az gondolom, egy biztató munkahely lehet, ahol így ki lehet tartani ennyi probléma ellenére, és elhiszik. De tényleg, hát most ez a koncepciót, azt valaki kitalálta, kidolgozta, nagyon sok munkát beletettek, és próbálták működésre bírni, nem sikerült. És most másik oldalról pedig lehet, hogy egy hibás döntés volt, hogy ennyi időt vártak vele, hogy visszatérjenek. De ugye ez annak a faramúcisága, hogy nem lehet tesztelni a Forma 1-ben. Tehát ugye vannak a szimulációk, meg a számítások, meg a elképzelések ott gépen, de hogy a valóság mutatja meg, hogy az működik-e. És amikor kipróbálták, akkor kiderült, hogy igen. És most valószínűleg verik a fejüket a falba, hogy miért nem erőbb váltottak vissza.
Igen, hát ugye voltak biztató jelek, ami miatt ugye nem váltottak, például ott volt a tavalyi kettős győzelem Brazíliából, de igen, és át is térhetünk amúgy a Mercedesre, itt a kanadai nagydíj kapcsán is, hogy úgy tűnik, hogy ez az új csomag, amiben már van egy oldaldoboz is, de nyilván nem csak az oldaldoboz itt a fő dolog, hanem van padlólemez, egy csomó minden futómű, szóval úgy tűnik, hogy nem csak Barcelonában feküdtek a körülmények a Mercedesnek, hanem Kanadában is, és két teljesen különböző pályáról beszélünk. Egyébként,
igen, és a pilóták is azt jelezték, hogy jó az autó, tehát hogy képesek vele autózni, és ez azért fontos, mert korábban ugye mind a két pilóta az önbizalom hiányát jelölte meg, tehát hogy nem tudtak az autóval maximumot nyújtani, mert nem volt meg az a bizalom az autó és a pilóta közt, ami azt adta volna, hogy ők bármit bevállaljanak vele. Már pedig olyan sebességgel, hogy hajtanak ez az autó, nem árt az önbizalom, vagy a pilóták.
Igen, és ráadásul két jó pilótája van a Mercedesnek, a Russell megingás ellenére is ugye a falnak ment, de hogyha a pontversenyt megnézzük, nagyjából pont annyi különbség van köztük, amennyi a két Russell kiesés volt. Most egy Kanadába kiesett, illetve Ausztráliában még elfüstölt alatt a motor, szóval Hamilton szintjét hozza Russell szintjét hozza Hamilton, nem tudom melyik irányból érdemes ezt nézni, de úgy tűnik, hogy kezdenek ők is feljönni és visszatérni abba a csatába, amit nyilván nem ezt a csatát szeretnék vívni, hanem a Red Bull ellen, de jelenleg az Aston Martin, akit meg kell, és meg lehet, és meg tudnak verni.
Ti mit gondoltok egyébként, hogy lehet, hogy csak rosszul látom, de olyan, mintha a sikertelenség Hamilton számára megnyugvást hozott volna. Míg abban az időszakban, amíg harcban volt a világbajnoki címért, amikor a győzelmekért hazudott, akkor sokkal intenzívebb volt úgy nézve a versenyeken, a rádióba, a újságíró kommunikációba, hogy ő mit mondott a csapatnak, hogy volt a csapata, hogy mi történt. Most meg kb. Mintha jel lenne tűnve, vezet, és vagy jó az autó, vagy nem jó. De nincs, nem látni azt az energiát, hogy elfáradt, és vár addig, amíg jó autója lesz, és majd akkor tesz vele újra energiát, vagy mi változott meg benne?
Egy szót változtatnék csak azon, amit mondtál, teljesen így látom én is, nem a sikertelenség hozta meg, hanem az, hogy lekerült róla a nyomás. Gyakorlatilag ott volt...
Szerintem 7 világbajnoki címmel volt rajta nyomás.
Hát olyan szempontból az a fajta nyomás lehetett rajta, hogy ő érezhette magát a világ urának, ami Rosberg meg Bottas mellett, ez meg volt neki, meg a mezőny legjobb autójával, és amikor ez így elkezdett elkopni a mezőny legjobb autója alóla, onnantól kezdve új szituációba került, ami hát karrierjét szemnézve nem teljesen új, de most egy régi új, amivel tényleg régen volt dolga. És ez az új...
Lényegében majdnem 10 éve.
De nem lehet egyébként, hogy nem lehet, hogy normalizálódott egy picit? Én mindig azt mondom ilyen privát beszélgetésekben, hogy a Forma 1-es bajnokpilóták, akik bajnok aspiránsok, aztán bajnokok lesznek, azok mind könyörtelenek addig a pontig, amik bajnokok lesznek, illetve amik bajnokok tudnak lenni. Ugyanilyen volt Senna, Schumacher, Vettel, Alonso. És abban a pillanatban, amikor megjön a normál emberi lét, hogy sikertelenség is van a pályafutásodban, amit mi halandók megérünk többször, akkor elkezdesz normalizálódni, mert rájössz te is, hogy nem vagy Isten, nem vagy, nem tudom, mindenki fölött álló, mert veled is megtörténhet az, hogy bár beleteszed a munkát, mégsem jön ki a siker, bármilyen oknál fogva. És ettől elkezded másod látni a dolgokat, és kicsit normalizálódsz fejben.
Hát ebből a szempontból itt egyet tudok érteni azzal, amit mondasz, viszont szerintem hozzátesz ehhez a kor is. Ugye ő már 38 körül van, ha jól rémlik, lehet, hogy egy-két
igen.
évet, de akkor
38,
beletaláltam, igen.
38.
Viszont volt már a karrierébe sikertelenebb időszak, az a 2010-11 kör, főleg a 11-es év, amikor Massával akkor ütközött, amikor nem akart. Meg
mondjuk 2009-ben az autó is egy hulladék volt.
Igen, szóval az az időszak eléggé sikertelen volt, és ott nem tért vissza kvázi ez a normális Hamilton, ahogy fogalmaztál, mert hogy ott is nyert már egy WB címet, és elhitte, hogy ő a Jani. És ugye tényleg nem tért vissza ez.
Mert ezt is akad, még jobban elhitte.
Hány futamon láttuk azt, akár a pilóta parádékon, hogy a kamion elejébe különvonult a fülhallgatójával, a többiek bandáztak, hátul beszélgettek mindenkivel szinte, ő meg teljesen, és hogy meghozhatta volna ezt az a sikertelen időszak is a McLarennel, de nem hozta meg, szóval szerintem ebben benne van az évek és az emberi érése is. Ezt
de ilyen
én.
Szempontból egyébként az idei év nagyon nyugodt. Nem nagyon vannak kakaskodások, tehát nincsen ilyen, nem, vagy nem, legalábbis nem látszik, kicsik vannak, hogy föltartás meg ilyenek, de nincsenek
hát
a korábbi évek.
Hát ilyen konkrét adott két személy közötti konfliktusok nincsenek, de azért láthattuk Magnussen és De Vries példáját, akik szépen elvitték egymást pizzázni a bicikli útra, tehát ha van jelenet, ha van jelenet 2023-ban, amire rá lehet húzni a Benny Hill zenéjét, akkor ez mindenképpen az. Tehát ahogy konkrétan addig-addig pofon mozgatták egymást, amíg páros tánc formájában ki nem suhaltak a bukótérbe, majd jött a kis keresztbeállás, a tolatgatás.
Tehát
gyönyörű volt.
Magnussen mennyire zseni volt, hogy befékezett keresztbe, hogy nehogy elmenje öcsi sajt. Az nekem nagyon tetszett.
Hát hát Magnussen erre tűnik, hogy eléggé magabund srác, tehát hogyha
úgy,
akkor ő nem fél.
De ha belegondoltok, egyébként ez is a zsenialitását és a nagyszerű képességeit mutatja a pilótáknak, mert egy ilyen kiélezett helyzetben, mert ezt tévéből látjuk, vagy adott esetben az élő helyszínen, de hogy a sebesség megítélés és abban a pillanatban a jó döntés meghozatal, hogy nem törtek össze, nem ütköztek, nem estek ki, egyikük sem. Tehát, hogy azért látszik, hogy bár mókás jelenet, a mezőny második felébe történt ez a jelenet, de hogy olyan pilóták, akiknek a képességei lehetővé teszik azt, hogy jó döntés hozzák. A közúton ez 100-ból 100-szor karambol, és összetörik egymást is. Tehát, hogy azért nagy...
Azért lehet, hogy néhány évvel ezelőtt a Forma 1-ben is egy picit ilyen betétlapozásba ment volna át egy hasonló összeérés, hiszen azért pont ezen a hétvégén láthattuk, hogy egyes csapatok autói mennyire ellenállóak és masszívak tudnak lenni, például Alonso is az első körökben eltalálta elég keményen a jobb hátsó keréke a falat, és ezt képest végigcsinálta a futamot. Csak fantom problémák gyötörték őt, vagy éppen ott van Russell esete, aki konkrétan meg is mászta a falat körülbelül, és aztán visszaengedték még egy jó 30-40 körre.
Igen.
Tehát azért ebben benne van a technikának a exponenciálisan felfelé ívelő fejlődése is.
Hamiltonhoz jött egy, hát igazából félig meddig kötető gondolat, Szabó Bence írta, hogy lehet Bottas a példaképe, és ő is mással kezd foglalkozni. Nem feltétlen Bottas jutott eszembe, de ebből a kommentből tovább fejtve amúgy még hát ilyen kicsit bulvárosabb, szaftosabb téma. Lehet, hogy Hamiltonnak a megnyugvást pont a magánéleti helyzet rendeződése hozta meg, most éppen azt pletykálják, ugye, hogy Shakirával kavargat. Úgyhogy...
Hát...
Hát
nem,
figyelj!
Nem tudom, hát néhány ezelőtt még mindenki Janoszor és Taylor Swiftről beszélt,
ja, oda
szóval
az
nem
inkább
tudom,
a
ennek
mély
ennyi
némeknek
alapja.
szólt.
Tom Shakirának, de egyébként ez mindenképpen, hát a magánélete rendben van, az sokat jelent ahhoz, hogy a pályán is jól tudjon teljesíteni, ez teljesen nyilvánvaló, tehát hogy ha az nincsen be, akkor fejbe máshol van a pilóta, és ilyen sebességnél azért az nem jó. Én nekem van egy kérdésem, hogy ki az, vagy melyik csapat az, aki Verstappentől elvehet győzelmet idén?
Alonso.
Én is ezt mondanám egyébként, Alonso, hogy első számú esélyesként
nem
őt
Perez?
mondanám.
Nem.
Perez már vette, és ugyanaz a csapat.
Ez már Perez vette.
Oké, de hogy most pont azért kérdeztem, hogy a Perez láthatom, ami leszállóákban van, vagy melyik gödörbe, vagy bármibe van, ahonnan most három futam óta keresi a kiutat, csak azért, hogy ő nekünk van még esély erre.
Konkrétan Perez most olyan, mint hogy az Alfa Taurit vezetni a Red Bull helyett, tehát így, hogyha a formáját nézzük.
Mert Perez esetében én már azt gondolom, hogy én is azt gondolom, hogy nem ő az, de nem azért, hanem azért, mert hogyha egy-kettőben lennének, akkor most már olyan helyzet van, hogy ez már akkora pontkülönbség, amikor azt mondják neki, hogy engedd el. Hiába óriási a fölény, most már nincsenek partiba abba, hogy a VB címéje menjen, és tutira akarnak menni.
Ezt felvénázta a mexikói, lássuk be, tehát konkrétan 4-5 futam alatt írta ki magát teljesen a történetből. Nem mintha előtte annyira rettenetesen sok esélye lett volna, legfeljebb a pontás mutatott egy picit félrevezetően kedvezően, mert tavaly is láthattuk, hogy volt hasonló felállás, és aztán ugyanúgy elfogyott így nyár elejére, és most is pont ugyanezt látjuk, vagy azt beszéltük is néhány adással ezelőtt, hogy van esetleg köze ahhoz, hogy ilyen néhány futam alatt kifáradós forma jellemző Perezre, azt nem tudom, de innentől nem tudom, hogy a mexikói hogyan fog felállni. Ráadásul most sokkal jobban mugdácsol, mint tavaly, úgyhogy azért az autója sokkal stabilabb papíron, hiszen tavaly még a Red Bullnak ideig óráig a Ferrari ott volt kihívó, komoly kihívó félként, miközben most lényegében olyannyira saját magukra koncentrálhatnak, hogy egyes futamokon Verstappen még kávézni is félreállhat nyugodt szíve, még akkor is nyer, hogy számomra Perez helyzete teljesen érthetetlen. Tehát most így pillanatnyilag nem rémlik olyan akármilyen élversenyző, vagy szimplán másodszámú pilóta, aki ennyire huzamos ideig küszkölött volna egy élcsapat színeiben. Tehát azért az, hogy zsinórban három időmérőn előfordul az, hogy a Q3-ig nem jut el, ez szerintem kifejezetten példátlan.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Sergio Perez különleges képessége, hogy a mezőny legjobb autójával 8 időmérőből 4-szer nem jutott be a top 10-be. És jött egy kérdés az, hogy az a kapcsolatban, szerintetek Perez, ha ilyen bénán teljesít a maradék futamokon, kirúgja a Red Bull?
Szerződés hosszabbítás ebből nem lesz.
Még az sem biztos, hiszen még így is fölényesen megnyerik a VB címet, szerintem elbeszélgetnek vele.
Csak kérdés, hogy ez ennyire menek, mert szerintem egy pár elbeszélgetés már történt ott annál a csapatnál, akár tavaly, akár idén, de 2024 végéig nem tudom, hogy hát szerintem utána már nem lesz folytatás Perez és a Red Bull között, tehát egyszerűen annyira, de annyira outsidernek tűnik most a teljesítményi csapaton belül, tehát oké, hogy Verstappen egy hátán egyedül is elviszi a csapatot, de hát azért erre nem lehet feltétlenül építeni, tehát nem tudhatod, hogy mikor jöhet el egy olyan pont, akár idén talán már nem, de akár jövőre, hogy egy új kihívót kap az istálló, és akkor nem lehet egy versenyzőre építeni konstruktori bajnokságot, egyszerűen ezt nem engedhetik meg maguknak.
De ez csak akkor él ez a kérdés, hogyha a konstruktori bajnokság bármilyen fronton is veszélybe kerül.
Igen.
Ha megnyerik a konstruktori bajnokságot így, akkor minek is változtatnának? Itt az a kérdés, hogy Perezzel el lehet beszélgetni arról, hogy oké, szerződéshosszabbítás, egyértelmű második számú státusz.
Hát csak pillanatnyilag még nagyjából negyedik státusz szintjén van ekkora különbségekkel. Tehát ez a probléma, és... Ez klasszikusan az a helyzet, amikor a házat már nem akkor kell elkezdeni oltani, amikor már porig éget.
Amúgy tehát... ebből a szempontból én nem feltétlenül értek veled egyet, Olivier, és azért, mert ha megnézzük, amúgy ugyanezt játszott el a Merci is. Nem volt, amikor voltak ilyen jellegű különbségek Hamilton és Bottas között, de Bottas is addig tartották meg, amíg el nem bukták gyakorlatilag az egyik VB címet.
Tudod, mi ebben az érdekes, hogy azért...
kimondatlanul, ugye olyan pilótára van szükségük, aki most perezetben, most ebben a három futamban ez nem tud lészteni, aki képes hozni a második helyet, harmadik helyet, dobogokat, jó eredményszájt, és hogyha az első számú pilótánkan gond van, akkor előre tud lépni.
Jó, csak azért ez Bottas viszonylag rendszeresen hozta annak idején.
Igen, de Perez is, tehát most ez a három versenyről beszélünk, én nem írnám le Perezt, valószínűleg fog javulni, és össze fogja magát kapni, de hogy az sokkal nagyobb kockázat, hogy hozol egy bárkit, aki újra avval lendülete fog nekivágni, hogy neki meg kell verni a Verstappent, le kell győzni a Verstappent, de nyilvánvalóan a csapatnak ez nem célja. Még ha ezt nyilvánosan nem is kommunikálják, Christian Horner, meg Helmut Marko nem azért keres még egy pilótát az autóba, hogy az is világbajnok lehessen, hiszen az ő céljuk az, hogy azt tudják elmondani, hogy négyszeres világbajnok, ötszörös világbajnok, hatszoros világbajnok, hét, tehát hogy rekordokat döntsenek nekik. Ez a dolgok, mert azhoz több befektetőt, azhoz több pénzt, több szponzorpénzt. Tehát, hogy ez csak kifelé van két pilóta, minden egyes de, ilyen nagy...
De Zsolti, tehát...
Minden csak, ilyen nagy helyzetnél két...
De Zsolti, csak az a helyzet, hogy például most az Aston Martin is azért van óriási slamasztikában, mert van egy Fernando Alonsojuk, és van nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mellékszerepel egy Lance-ról, aki lényegében csak azért lehet ott, mert tudjuk, hogy milyen felmenőkkel bír, és azok milyen pozícióban vannak. Tehát azért
oké, de
80 pont a különbség.
Oké, de ez rímel arra, amit mondtam, mert mit is mondtam, hogy nekik az kell, hogy legyen egy sikeres pilotájuk, mert ez, majd az hozza a szponzorpénzt, de az Astonnál ez nem kell, hiszen a övéki az egész csapat, és ők adják a pénzt, tehát nincs szükségük pénzre. Tehát, hogy
most, az ő motiváció. Most még, de azért mekkora gáz már, hogy 80 pont van két pilóta között 8 futam után, és ilyeneken húszak majd a konstruktori második helyek év végén. Tehát...
A pilótákat tisztán vizsgáljuk, maximálisan egyetértek veled, és számomra teljesen érthetetlen, hiszen a tavalyi évben Stroll mutatott valódi versenyképességet. Alonso másodvilágzása szintén óriási meglepetés, kiszámított erre? Azért nem sokan. És valóban, de csak a tisztán nézzük, valóban óriási különbség, fölfoghatatlanul nagy különbség van Stroll és Alonso között. De érthetetlen is. De mert Stroll tud vezetni, nem tapasztalatlan, már mutatott tényleg jó versenyeket, tehát teljesen érthetetlen, hogy most mi van vele. Nála el tudnám képzelni egyébként a magánéleti problémát, hogy bármi mást, ami hozzátesz ahhoz, hogy frusztrált, vagy bármi, de tényleg érthetetlen.
Nem gondolom, tehát azért rámutatjuk Strollra, hogy tavaly jó éve volt, de azért tavaly is kikapott Sebastian Vettel-től, Vettel kétszer annyi pontot szerzett, úgy, hogy az előző adásokban nem egyszer tettük fel a kérdést, hogy igazániból mennyire volt motivált Sebastian Vettel így a pályafutásának a levezető szakaszában? Tehát, hogy mennyire elemében lévő Vettel
vehette
fel a harcot?
Ez a kérdés nem szakmai. Tényleg azért nem szakmai a kérdés, mert hogy Stroll nem azért van ott, mert megérdemli azt az ülést. És
ez nyilvánvaló, lehet. Csak hát itt tehát, most az összefüggés próbálom itt megvilágítani. Tehát az Astonnál ilyen szempontból speciál már rég a ház, de... Csendben ülnek, palmozgatnak, és nézik, ahogy ég a ház.
De jó, de az ház az elég jó ég ahhoz képest, hogy mi volt tavaly az eredmény, mi volt idén, hát, és innentől kezdve mindegy is a kérdés az ő szempontjukból.
Oliver, de tényleg, ez a gondolat, mert szerintem az egész csapatban nincs benne, hiszen most nézd meg, a csapatvezető szerinted elmed a csapattulajdonoshoz, hogy cseréljük már le, és jobb eredményeket fogunk érni, ha nem a fiad lesz. Ezzel nem áll oda senki. Tehát ez a gondolat, ez szerintem ez föl sem elő a csapatban. Nem így gondol, úgy gondolkodnak, hogy van egy nagyon jó pilótánk, és dolgozzunk azon, hogy a Stroll is tudjon minél több pontot hozni. Próbáljunk neki segíteni, és kész, és kihozzuk a csomagból a maximumot. Mindig ezt mondják a csomagnak. Igaz a csomagjuk, hogy van egy Strolljuk. Elég hátulütő csomag, de hát...
Hát rettenetesen hátulütő, főleg úgy, hogy gyakorlatilag Fernando Alonso instruálja őt verseny közben adott esetben. Tehát ahhoz képest ez a 80 pont, hát nem akarok nagyon kegyetlenül szigorú lenni, de azért Stroll lehet, hogy lapos kúszásban megy az Aston garázsába.
Stroll csuklója meggyógyult, már teljesen ilyen a kérdés.
Elvileg meg legalábbis Stroll nyilatkozta azt, hogy a két héttel ezelőtti barcelonai futama volt az első, amikor igazán úgy érezte azt, hogy a régi állapotában van, szóval ez a kérdés egy megválaszolt kérdés ilyen szempontból.
De az nekem szerintem, nekem az nagyon jó volt látni egyébként, hogy én legalábbis régebben nem tapasztaltam ezt, hogy nem csak egy csapat képes fejlődésre. Tehát ez esetben nem az történik, hogy a Red Bull megy elől, 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 hanem most képes volt a Mercedes fejlődni, az Aston hozott új fejlesztéseket, amelyikkel szintén úgy tűnt, hogy ők is előrébb tudtak lépni, és ott volt a Ferrari-nál is valami történt, mert végre
Így.
értelmezhető tempót, fölzárkózást mutattak, és részt
Jaj.
tudtak venni valamelyesre a
Igen, ezzel, én ezzel abszolút egyet tudok érteni, és ráfűznék is itt az adás címére, meg a nézőinket is biztatnám a szavazásra, meg a kommentelésre, hogy nekem a Ferrari volt például a kanadai nevű csendes hőse, hős csapata, hogyha nem egy pilótát emelnénk ki, és oké, okay, hogy volt a szombati napjuk, amikor Sainz összetörte a harmadik szabad edzésen az autót, illetve ott Leclerc sem tudta magát megértetni a mérnökével, hogy miért az a jó döntés, amit ő szeretne, és hát ennek ugye az volt az eredménye, hogy nem jutott be a Q3-ba a változó körülmények között, de végre be tudtak találni vasárnap, és tudtak gondolkodni, hogy mi lehet a jó döntés, és egyébként ezzel kapcsolatban jött korábban egy fontos komment a nézőktől, amit kiemelnék, de hogy a helyzetfelismerésük végre jó volt, tudtak élni vele, és ugye mi, ha ők is úgy jöttek volna be, mint a többiek birka módjára a boxba, akkor Ocon környékén kötöttek volna ki, aztán onnan nagy nehezen lehet, hogy előre tudták volna magukat szenvedni, de nem lettek volna benne abba a csatába, amiben végül is belekeveredtek Hamilton környékén. A tempó különbség végül is Hamilton javára döntött, de közel voltak, és meg volt a lehetőségük, hogy lőtávolságban legyenek. És a komment, ami korábban jött, hogy azért itt ez fontos hozzátenni, Szabó Bence írt, és sajnos az elejét nem látom, de az volt a lényeg, hogyha Russell nincs a hibájával, akkor végül is a Ferrari-nek az nem jött volna ki ennyire jól, de hát egyrészt a motorsportban nem nagyon van olyan mondat, ami haval kezdődik, ugye megtörténnek a dolgok. Másrészt azért tényleg hozzá kell tenni, hogy önerőből nem biztos ennyire jól előre tudtak volna mozogni, de megtörténtek a dolgok, és ezt mentse el a Ferrari, hogyha magának jót akar, mert a tempójuk, legalábbis itt most Montrába úgy tűnt, hogy versenyképes lehet, kicsit lemaradásban, de versenyképes lehet az Aston Martinnal és a Mercedes-szel.
Igen, Patrik nem mondta ki, de gyorsan kimondom, hogy hát, ha van itt olyan hallgató néző bárki, aki nem figyelte, hogy az történt, hogy ezt a Russell miatt safety car volt, hogy megünnepelhessük, hogy 50 éve van safety car, nem lett volna rá szükség, de így legalább megünnepelhettük, és ezt a legtöbben kihasználták, és bejöttek gyorsan egy kerékcserére, míg a Ferrari kimaradt az autóival, és ezzel a boxba előttük behajtókat megelőzték. Tehát, hogy tudtak egy nagyobbat előre lépni, és olyan pozícióba kerültek, hogy tudtak csatázni pozíciókért, és jó sok pontot szereztek. Messze voltak a győzelemtől, vagy a dobogótól akár, de hogy legalább nem a
Igen.
vercselek, és az egy pontért mentek.
És nem azt mondom, hogy az eredményre kell büszkének lenni erre a negyedik, ötödik helyre, mert a Ferrari-nál sosem ez a cél. Az első hely a cél. De az út.
Okay. Olivier nem értékeli a sikerüket.
Nem, tehát könyörgöm, de hány év után? Tehát hány év után? Könyörgöm, tehát azért egy Ferrari-nál ne tartsunk már ott, hogy olasz himnusz, meg zászló, meg tűzijáték, azért, mert egy futamon nem szúrtak el valamit,
hát, a problémát az okozza, hogy ezeken az autókon évközben a jelentős strukturális változást nem lehet tenni, és hogyha elszúrták, már pedig ez az autó nem tűnik világverő autónak, utána azt gondolom, hogy ha sikerül javítani, és közelebb kerülni a világverő autóhoz, amilyen a Red Bull, vagy egy jó autóhoz, amilyen az Aston, az sikernek kell értege. Tényleg, az amit előbb is mondtam, a csomagból kihozták a legtöbbet, és mellé, ugye hány korábbi adásban ecseteltétek, volt erről szó, hogy vajon Sainz, illetve Leclerc valóban tudják-e azt a szintet, hogy sikerre vezessenek egy középszerű autót?
Na pont ezzel kapcsolatban nem jött tudjuk. Egyébként egy komment ebben a pillanatban.
Igen.
Szabó Mecért, és szerintem a Ferrari-nál Leclerc megmutatta, miért nem lesz világbajnok ezzel a habitussal, hogy mondd egy kicsit élesebbet, ez az időmérőre vonatkozik, aztán jaj, bocsi, én voltam a hibás, ez nem világbajnok kaliber. Ezt hogy látjátok? Ugye itt az volt a sztori, hogy először
hát
a csapat...
Ezt mondtam, igen, hogy a világbajnokok azok mennek előre.
Én nem tudom, hogy ez köthető a világbajnoki kaliberhez, hogy szerintem nem feltétlen ő az egyedüli amúgy, aki egy mond valami meggondolatlant, legalábbis lehet, hogy meggondolatlant, és aztán visszavonj elnézést kér, azért már láttunk ilyet sok embert.
Igen. Nem hozzá van összefüggésbe a kettőt,
nem
szerintem.
feltétlen ehhez mérném egyébként. Hát az minden esetre abból a szempontból furcsa volt, hogy milyen hamar meggondolta magát az időmérő után, mert ez szerintem egy órán belül volt az, hogy Leclerc nyilatkozott bosszúsan, mondta, hogy nem tudok mit mondani, hát neki nyilván volt egy gondolata, hogy ő hogy szeretné a Q2-t megoldani, és aztán Frederic Vasseur csapatfőnökhöz ment oda az ő saját interjúja közben, és mondta, hogy igen, én is láttam, hogy másképp van a sztori, és így nem, én tényleg nem hoznám összefüggésbe. Egyébként az időmérő nekem nagyon tetszett, ezt pont nektek meséltem Oliver itt a szombat este, hogy ez annyira régóta vártam már egy ilyen időmérőt, hát meg tudom mondani pontosan mióta, lehet, hogy volt hamarabb, de nekem a core memory, ez a memóriába beégett időmérő, ami hasonló lebonyolítású volt, ez a 2008-as Monzai volt, ahol ugye szintén esett a Sebastian Vettel első pole pozíciója volt ez a
Toro
Rosso-val, igen, és ott is ugyanez volt, hogy száradt a pálya, aztán megjött az eső, és akkor nagyon kiszámíthatatlan volt az egész, és résen kellett lenni, és rá kellett érezni a körülményekre, és egyszerűen ott is az volt, hogy a szakasz közben egyszer csak megszűnt gyakorlatilag teljesen a javítási lehetőség, akik még nagyon jó voltak, és össze tudtak rakni egy-két kört a folyamatosan romló körülmények között, azok tudtak piciket javítani, de hogy ez is egy olyan időmérő volt, amit én nagyon vártam, és szerintem ezt is ugyanúgy el fogom raktározni, mint azt a 2008-ast annak idején. Tényleg lehet, hogy volt a kettő között már hasonló, de ez a kettő, ami nekem nagyon megmaradt, és erre a körülményre, meg ezekre a változásokra érzett rá például nagyon jól Alexander Albon, meg ugye hát később Nico Hülkenberg a Q3-ban. Albon amúgy zseni, ahogy a Williams-el ezt összehozta, mármint abban a szempontból, hogy ugye most voltak ezek a padlólemez leleplezések, amikor Monaco-ban Red Bull-t, a Mercedes-t is megemelték előtte, az valamikor a Ferrari-t is, illetve Spanyolországban Sargent kavicságyba sodródó autóját is, és a Williams alján gyakorlatilag nincsenek ilyen bordázott részek, amit így mindenki azzal kötött, hogy te jó ég, ezt én is meg tudtam volna otthon rajzolni, vagy kifaragni agyakból, vagy bármi. Simán csinálok otthon egy ilyen bonyolultságú Form 1-es autót, miközben a Red Bullnál ilyen 3D-s minták, meg a mérnökök is nem is tudják követni, meg hogy fényképekről mondták, hogy fényképről ez nem jön át, mert annyira bonyolult, hogy nem látszik, és közben mégis egy ilyen buta a Form 1-es autóval Albon első helyen tudott lenni.
Hát 8 milliárd autó tervező világában ez nem meglepő.
Ez mind bizonyít, ez azt bizonyítja, hogy a Williams mérnökei parádésak. Tehát, hogy nagyon egyszerű, nagyon technikát csináltak, a Red Bull megelégeti a pénzt. Most csak vicceltem nyilván, de hogy
mondjanak le.
Hát, nem, nagyon Albon tényleg, azt gondolom, hogy az a teljesítmény, amit most mutat, földkeltheti más csapatok érdeklődését, mondjuk az Audiét. Tehát, hogy nagyon tényleg, tehát ez az, amit hogy mondjuk, várunk olyan pilótáktól, ő ugye nem kezdő, de hogy kell villanás ahhoz, hogy egy nagy csapathoz be tudják kerülni, hogy megmutasd egy gyengébb autóba, és hogy képes vagy belőle kihozni többet, mint amire az autó képes. És Albon nem idén most már több egyszer megteszi, ezt most pontok is társultak emellé, de hogy már több egyszer teszi meg azt, hogy megmutatja, hogy képes.
Nagy Csigánál mondjuk egy kicsit kritikus hangnemet vélek felfedezni, parád és egy kiállással kevesebbel 7. helyre behozni egy Forma 1-es autót?
Nyilvánvalóan, tehát Albon zsenialitása azért, hát, ha valamikor, akkor ezen a futamon kiütközött, tehát azért lényegesen kopottabb gumikon tartotta nála azért papíron gyorsabb autókat, 58 körig nyúzta azokat a kemény keverékű gumikat, és nem volt egy hiba a vezetésében, tehát azt az 58 kört ott hibátlanul lehozta, tehát, mert konkrétan az a helyzet, hogy olyan szoros volt mögötte az állás, hogyha egyszer fékezi el a visszafordított, akkor ott lőttek volna azonnak, akkor rögtön ketten-hárman megelőzték volna, úgyhogy Ábon nem kérés, hogy parádés, amit művelt ezen a hétvégén.
Igen, Én is azt gondolom, az, hogy más taktikán vannak, azt a taktikát véghez kell vinni. Tehát,
Igen.
Hogy általában a különleges taktikák a jól működő autókkal, amelyik ügyesen bánik a gumival, nem koptatja annyira, van benne tartalék, tehát tud vele a pilóta menedzselni. A Williams nem erről híres, hogy bármiben is kiemelkedő lenne, úgyhogy ahhoz igenis adoptálni kell a versenyzőnek a saját vezetési képességeit is, tudását, hogy az autóval végig tudja azt vinni úgy. Mert tényleg ez történik. Ha elfékezi magát, onnantól a kuka a program, mert le kell cserélni a gumit, mert onnantól nem tudja hozni a következő 15-50. Tehát, hogy úgyhogy igenis, ez vezetői tudás.
Egyszer ezt egyébként már pont a tavalyi Ausztrál nagy díjon megcsinálta szintén a Williams alatt. Hát majdnem, hogy végig tudott volna menni kiállás nélkül, csak az utolsó körben cserélt kereket, mert hogy kötelező. És igen, ebből Dancsiga írja közben, de tényleg kritikus vagyok, mert nem érzem továbbra sem izgalmasnak az sem, hogy Verstappen rajtszél első helyet hoz, és annak örülünk, hogy a mezőny többi része versenyez. Akkor nem feltétlen
Albon
teljesítményével van gondod, meg ugye azt is írtad, Dancsiga, hogy hozzátette te is, hogy te is Albonra szóztál, de igen, abból a szempontból érthető, igen, a kritikusságot, hogy a többieknek kerülünk, hát
hát pont ezen dörbögtünk pár adással ezelőtt, hogy...
De nem Verstappennel van a baj.
Nem,
a többiekkel van a baj, akik nem csináltak olyan jó autót, mint a Red Bull. Tehát, hogy...
És akkor mondjuk nem csinált ebből a szempontból tényleg felmerül, hogy ez a parádés teljesítménye, amikor így érsz el hetediket, az valóban parádésabb, hogy május elejé óta minden kört vezetsz a Form 1-be, és nyersz. Ha ezt nézzük, igen. Hát a lehetőségekhez képest, meg a szintekhez képest parádésában teljesítménye is, szerintem abban megegyezhetünk. Úgyhogy így. Az egyébként érdekel, nem írták a kommentelők, hogy aki a felsoroltakon kívül másra szavazott, hogy ők kit gondoltak a legkellemesebb meglepetésnek a kanadai nagyján, ezt várjuk a kommenteket. Tatai Ferenc írta még a Ferrarihoz, hogy Leclerc esetében az időmérőn Sainz meg megcsinálta ugyanazzal a stratégiával, ugye Sainz továbbított a Q3-ba, ugyanúgy mind a ketten átmeneti esőgumikon mentek ki, és Sainznak összejött a továbbjutás. Leclercnek nem sikerült, ennyi. Azt szerintem csak magának köszönheti, hogy nem tudott tovább menni. Valóban a körülményekből ott Sainz hozta ki a legtöbbet az adott csomaggal, de Leclerc tudott volna egy jobb csomagot, ha ezt nézzük. Úgyhogy itt azért megint felmerül a Ferrari kérdése is, hogy miért nem hallgattak a pilótára. Érthető egyébként, hogy miért nem, mert akartak volna egy biztos kört, csak nem volt biztos az a kör, mint kiderült utólag. Úgyhogy így alakultak a dolgok. Valakit, akit még kiemelnétek a futamról, és esetleg nem ejtettünk róla szót?
Én igazániból egy minimális következetlenséget emelnék ki, így a versenyirányítás, illetve a versenyfelügyelők rovására, ugyebár végül a két veszélyes kiengedés gyanús esetben nem született ítélet, viszont Lando Norris, aki parádésakat előzött ezen a versenyen, egyes manővereit vita a korábbi csapattársa Daniel Ricciardo-tól este volna el valamilyen tankönyvből. Őt 5 másodpercre büntették, mondván, hogy szabály, hogy sportszerűtlen viselkedést tanúsított a pályán. Ez csak a leintés után kristályosodottként mit is jelentett ez, és arról volt szó, hogy amikor beküldték a biztonsági autót, Norris szándékosan lassított, hogy a boxiállás során kedvezőbb helyzetbe kerüljön, és ezzel feltartotta a mögött haladókat. No, ez az a helyzet, amit valahogy nem vettek figyelembe annak idején, a 2021-es Szaúd-Arábiai nagydíjon, és ezt lényegében elnézték Valtteri Bottasnak, amikor Max Verstappent tartóztatta föl hasonlóképpen, egy szép kis 7-8 másodperces lemaradást összehozva a hollandnak, de hát, tehát már nem lepődünk itt meg semmin, ugye? De abból a szempontból azért előremutató a döntés, hogy talán innentől már valóban a megfelelő döntések születtek meg a megfelelő eseteknél. Tehát, hogyha a további hasonló kiágásokat is büntetik, nincs bajom ezzel, csak az a baj, hogy megint így vissza lehet nyúlni a múlthoz, amikor nem.
De a probléma inkább az, szerintem, Oliver, hogy azt nem büntették.
Pont. Én is ezt akartam mondani. Én is.
Igen, de hát ugye, tehát most ez egy helyes helyzet volt.
Igen.
Tehát, hogy tanul.
A jövőben is. jövőben
De
is
ez
így
pozitívan
kellene.
kell, ez megint egy pozitív dolog ezzel kapcsolatban, mert azt kell látnunk, hogy tanultak abból a hibából, hogy hibát követtek el, és most jól alkalmazták a szabályokat, és azt mondták, hogy ilyet nem lehet csinálni.
Hát csak ne felejtsük, hogy 2 hónap múlva.
Lehet, hogy
jó,
a
jó, jó, de egy,
stewardok a
egyébként...
csendes ősei a kanadai nagy díjnak.
Lehet.
Igen, hát igen, ez végre jó döntés volt, ugye volt?
Igen, az a kérdés, hogy a következő futam Ausztria, ahol Leclerc nyert tavaly, amire én azt gondolom kicsi az esély, Verstappen volt a második, Hamilton a harmadik, tehát hogy inkább azt gondolom, hogy ez fog előrébb jönni, egy olyat el tudok képzelni, hogy Verstappen, Hamilton, még akár a harmadik helyen Leclerc, de hogy idén, vagy idén nem lesz esélye a győzelemre.
És szegény Alonso, ami lesz?
Most csak mondtam, hogy van esély, lehet, hogy Alonso lesz harmadik, lehet, hogy Alonso lesz negyedik, lehet, hogy Alonso második lesz. Azt nem hiszem, hogy a Red Bull pályáján Verstappen pont ott ne nyerne. Valahogy ez nekem...
Egy párszor már összejött neki. De azért nem lesz annyira sablonos a következő hétvége, Red Bull pálya, Red Bull fölény ide vagy oda, ugyanis visszatér egyik személyes kedvencünk, a sprint futam, a sprint kvalifikáció, meg az összes többi járulékos gyalánkság.
Igen, itt még jött egy komment az FIA-val kapcsolatban, a Szabó Bencéri, az FIA csak a szokásost hozta. Nem akarok összeesküvés elméleteket osztani, de nehéz nem látni, hogy Hülkenberget hátra rakták, és hogy kik voltak mögöttük. De egyébként ezzel egyáltalán nem tudok egyetérteni, azért, mert Hülkenberg egyszerűen a körülmények áldozata lett abban a szempontból, hogy
igen.
Ha hát, Russell törmeléke miatt, ha nem is a biztonsági autót, de egy virtuális biztonsági autót mindenféleképpen kell volna hozni.
Nem, ő szerintem a rajtbüntetésre gondol, hogy ja. azért büntették meg, mert a két Mercedes volt
ez
mögötte. Szerintem itt erre gondoltad a kedves kommentel, de javítson ki, hogyha tévedek, vagy rosszul ítélem meg a helyzetet, de nem erről van szó. Tehát konkrétan az időmérőn nem tudta azt a delta időt teljesíteni a piros zászló alatt, amit kellett volna, miután félbeszakították a kvalifikációt az Oscar Piastri féle balesetet követően.
Hát túl gyorsan hajtott vissza a boxba.
Igen, és előtte még pont meg tudta futni a saját leggyorsabb körét, a második helyet érő időt, tehát ami lényegében nyert, az lett a veszte is, tehát itt lényegében erről van szó, tehát ez teljesen független attól, hogy ki előtt vagy ki mögött végzett, egyszerűen nem követte a szabályokat, és ezért megitta a levét, tehát hogy mondjam, azért optimális helyzetben nem úgy működik a döntéshozatal, hogy ilyen csoda meg szimpátia mérlegelés alapján, legalábbis egy jó megszervezett bajnokságban.
Hát itt szépen számok vannak, jelezés a rendszer, hogyha gyorsi pilóta. Még amúgy azt hiszem, hogy enyhé büntetést is kapott itt a nehéz körülményekre való tekintettel, de lehet, hogy nem rémlik jól. Nekem ez rémlik, lehet, hogy nem így volt, de tényleg ez rémlet, hogy ez súlyosabb büntetés is lehetett volna a Hülkenbergnek. Hát a sebesség az ilyen, hogyha nem túl gyorsan mész az utamon is, akkor ott is megbüntetnek. De egyébként előre tekintettünk már egy kicsit Ausztriára, de volt szó a spanyol nagydíjról is, meg hát nyilván egész adás alatt majdnem, hogy Kanadáról beszéltünk, de a spanyol és a kanadai nagydíjak között volt egy másik fontos motorsport esemény is, amiről Zsolt első kézből tud beszámolni. Mégpedig a Le Mans 24
igen.
órás.
Igen, igen, igen. Hát olyan szerencsés voltam, hogy ezt élőben nézhettem meg.
A mázista.
Igen. De hát azért voltam szerencsés, mert hogy például Oliver is segített egyébként, mert hogy egy nehézsége van egy ilyen élőben a Le Mans 24 órásnak, hogyha az ember valóban ezt meg akarja nézni, akkor ugye a pálya mellé kell menni. Ha a pálya mellett van az ember, akkor ugye nem kapja meg ugyanazokat az információkat, ami a tévén átjön, tehát sokkal nehezebb követni az eseményeket. Például nekem volt olyan, hogy kint voltam a pályaszél délután, és megjött az a özönvízszerű eső. Tehát akkor az volt az elsődleges gondom, hogy hova meneküljek a többi szurkolóval együtt, és ott azért nehezebb volt követni, hogy mi a pálya különböző részein mi történik. De egyébként ami nagyon-nagyon megdöbbentő ezzel kapcsolatban, hogy ugye van lehetőségünk így sajtó mellénnyel viszonylag közel menni a pályához, ugye az a fajta sebesség, ami ezen a pályán jellemző, hogy ez mennyire nem jön vissza nézőként, és mennyire van még a látóról sem, és pláne nem a tévéből, és hogy ezekben a kanyarokban mennyire megfigyelhető, hogy ezek az autók ugye kevesebb aerodinamikával és ezért kevesebb aerodinamikai leszorító erővel rendelkeznek, mint mondjuk a Forma 1-es autók, és hogy mennyivel nagyobb a hagyományos gumiból fakadó tapadás, és hogy mennyit küzdenek az autók maguk a tapadásért, hogy hogyan tapad be egy kanyarba az autó, és hogyan mozog az. Ez élőben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Ami még jó volt, hogy több, ugye a Ferrari hívott meg, így elsősorban a Ferrari pilotákkal volt módon beszélgetni, de hogy egyébként, hogy ők mennyire lazán kezelték ezt, tehát nem volt bennük ez a feszültség, ami annak volt a jele számomra, hogy ők nem is számítottak rá, ugye elsősorban a futam előtt, az időmérő után beszélgettünk meg, hogy nem számítottak rá, számítottak, hogy gyors az autójuk, hiszen a korábbi futamokon, már nem Le Mans-ban, hanem az előtte lévő hosszú távú versenyeken már volt dobogós hely, tudtak pole pozíciót szerezni, de nem számítottak arra, hogy ennyire extrém módon versenyben lesznek, tehát azonnal a győzelemért fognak menni a Toyota, vagy jó szereplésbe bíztak, én ezt vettem le.
Esélytelen nyugalma?
Én, de tényleg, tehát, hogy nekik az volt a feladatuk, hogy tapasztalatot szerezzenek, jó eredménnyel zárjanak, minél több eredményt begyűjtsenek, vagy minél jobb eredménnyel, de hogy szerintem nem volt bennük. Az egyik csapatvezető mondta el, hogy igazából akkor, ő neki először akkor jutott eszébe, hogy ők nyerhetnek, amikor a második lefulladásuk volt, az utolsó kerékcserénél, mikor az autó nem akart újraindítani.
Az nagyon, nagyon kemény volt, tehát ott
igen, és azt mondta,
belénégett James Caldwell kifejezés, szerintem ott kb. 200 000 volt a pulzus a szegénynek.
Igen, és megkérdeztük, igen, egy kommunikációs hiba okozta az elektromos rendszerbe azt, hogy az autó nem akart újraindulni, és nem tudta, ugye ott csak elektromosan lehet kijönni a boxból, úgy kell indulni, és egy kommunikációs hiba a rendszerbe az okozta, de hogy mikor azt másodszor is sikerült beindítani az autót, akkor azt mondta, akkor gondolt először arra egyáltalán, hogy nekik esélyük lehet felé, hát többször vezették addig is a versenyt. Érdekes volt például az, hogy Alessandro Pierguidi azt mondta, amikor beszélgettünk, hogy megkérdeztük a étkezésem, mit tudom én, hogy ő neki például fogynia kellett 3-4 kilót ahhoz, hogy tudja ugyanazt a tempót hozni, amit a másik két pilóta az autóban, mert hogy ő nehezebb volt. És ez a 3-4 kiló, ez már látszott a köridőkön. És le is fognia kellett. Ilyen utoljára ugye a Forma 1-es időszakban, amikor a minimum súlyt levitték, akkor emlékszünk, amikor Massa mennyit szenvedett, vagy nem Massa.
Szutil például. Amikor még a italos kulacsot szemlíték magukkal, az itató tasakot.
Igen. Igen, és akkor neki, és ő is egy nagyon vékony, nagyon, tehát igazi versenyző alkat, és akkor mondta, hogy a verseny után az első dolga az, hogy eszik egy jégkrémet. tehát, hogy maximumra hajtanak. Ami érdekes volt például, hogy olyan napokat meséltek el, hogy ugye a két pilóta ebbe a teambe, ahol a Giovinazzi ment, ott a másik két pilóta, ugye ők sokkal tapasztaltabb a GT autóval nyertek Le Mans-t is, tehát tapasztaltak, és ugye a GT autóhoz képest ez az autó annyival merevebb és annyival feszesebb, viszont összességében arányában nem nagyobb a leszorító ereje, hogy sokkal finomabban kell támadni a rázóköveket, mert elpattan rajta, és azonnal elmegy keresztbe, és a falba dobja a pilóta. Tehát egy egész ilyen szempontból más a vezetése. Nagyon hasonló a motorjuk egyébként, a 296 GT3-as versenyautóhoz, ez a motor is, azzal a különbségre, hogy ott egy segédkerettel van berakva, itt magának az autó struktúrájának a része ez a motor, tehát ez a teherviselő elem, hogy úgy mondjuk. Mondták, hogy például, hogy a Giovinazzinak segítettek. Abban nem kell segíteni neki nyilvánvalóan, hogy hogyan kell egy autót gyorsan vezetni, hogy hogyan legyen gyors, mert Forma 1-be hozott rengeteg tapasztalatot, de hogy abba segítették, hogy milyen taktikák vannak, hogy milyen trükkök az egész pályás sárgánál, ugye ez a Le Mans-i
verseny. Tehát gyakorlatilag a szabályoknak az átvétele.
Igen, 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 hogy abba, hogy hogyan reagáljon arra az, hogy többféle, több helyen van safety car, hogy más a safety car szabály, ugye szétszedik az autókat. Tehát hogy ilyen a versenysorozathoz kapcsolódó dolgokat. De mondták, hogy például őket úgy válogatták össze egyébként, az nagyon fontos volt, hogy hasonló vezetési stílusuk legyen. Az fontos volt, meg hogy a pilóták egymással ezért normálisan kijöjjenek. Mert itt nagyon fontos az, hogy az egyik pilóta úgy adja át az autót, hogy épségben legyen, hogy jó állapotban legyen, hiszen ő azt kell várni, hogy a következő is tudjon bele nagyon-nagyon gyors lenni. De összességében egyébként nem kell figyelniük az autó állapotát. Ugyanúgy, mint a Forma 1-ben köridőt néznek, és a versenymérnök azt mondja neki, hogy milyen milyen tempót menjen. Tehát én azt gondoltam, hogy itt sokat inkább néznek emellett még hőfokokat, meg minden, de nekik ebben nem kell foglalkozni, köridőket mondanak neki, hogy most ezt a köridőt várjuk, tehát pont mint a Form 1-ben, ugyanúgy, és úgy vigyáznak az autóra, mint ott, amit látunk.
Igen, ezt az autót én is láttam még, ugye, amikor Imolába bemutatták,
igen,
pont ugyanezt. Itt közben, miközben beszéltél, mutattunk képeket, nem csak magára a versenyről látszott az 51-es autó is, de hogy a historic autók, a régi Le Mans-i autókról egy kis gyűjtést a célegyenesben látszott a képeken az árverés, ahol ezeket el is adták, illetve egy pár fotó a kempingből, ahol ugye a Le Mans szállásod volt, és hogy ott mikkel jöttek
igen.
A vendégek.
Igen. Hát az nagyon, ilyen szempontból jó, mindegyikről tudok mondani, nagyon érdekes volt egyébként, hogy ez francia verseny, ugye Le Mans, mindenütt franciál beszélni, francia lobogó, igen, nagyon sok francia szurkoló, de hogy rengetegen jönnek Nagy-Britanniából, és hogy kifejezetten a tehetősek látható a kempingben, tehát rengeteg Ferrari, McLaren, Lotus. Az utolsó nap egy olyan Ferrari-val találkoztam a tulajdonossal, ami egy klasszikus 60-as évekbeli autó. Le volt takarva ott a kempingbe a konténerek közt, ahol aludtunk. Az utolsó nap vették le, és akkor láttam. Tehát ez egy több millió dolláros autó, és abban ő elautózott. Tehát, hogy óriási a hype. A kiállítás, ugye a múzeumot megtöltötték autókkal, most Le Mans-i versenyautókkal, és felújítottak egy újat is, bekerült a legelső, ami egy olyan, ami az első is részt vett, mi is volt Bentley, és nagyon sok autót kiállítottak oda péntek délután a rajthoz, csináltak egy Le Mans-i rajtot, és fantasztikus volt egyébként ez az autók szólnak. És ugye, hogy még egy picit vissza a 23-as versenyre, azért az amerikaiak nagyon tudják, hogy miről szól a show, mert a két legjobban szóló autó, az az egyik a NASCAR volt,
ezt is
a különleges autó, a másik pedig a Cadillac-i. A Cadillac-i ugye egy szívó motoros hypercar, és ennek megfelelően az a V8-as motor, az olyan hangorkán van, ahhoz képest tényleg a Ferrari-nak erőtlen a hangja ehhez képest. Egy mély, tompa hangja van, de erőtlen. Tehát, hogy hát a régi autók, az árverés, az meg döbbenetes volt tényleg, hogy emberek ültek ott, és azt mondták, hogy 1 millió euró, meg 2 millió euró. De volt olyan ott a helyszínen, volt, aki 5 millió eurót mondott így be egy autóra. 5 millió eurót, tehát ott ült a széken mellettem, nem tudom, és csak úgy álltam, és tehát, hogy fölfoghatatlan dolgok zajlottak ott, tényleg. Tehát, hogy
forintban is elfogadnám per pillanat.
Persze, nyilván, de hogy ez micsoda más gondolkodás, és micsoda értéket képviselnek ezek az autók, hogy...
Hát ez már erősen first class csapáson ilyen szempontból, az autók first class-a.
De mindenkinek azt mondom, aki tud, irány Le Mans, mert fantasztikus az egész, fantasztikus éjjel látni versenyt.
És aludj máskor. Irány Le Mans, és aludj máskor. Hát
én aludtam egy kicsit, azt hiszem, hogy 3 óra hosszát, mert tényleg beszélgettem olyanokkal, akik korábban élve, hogy meg lehet csinálni, csak ugye másnap dél, tehát nem úgy van, mint ugye én dolgozni mentem odakintre, tehát nem az van, hogy hazamész a futam után egy óra, és lefeksz aludni, én ugye csak vagyis hétfőn este jöttem haza, tehát hogy ott még van teendő utána interjúkra viszont, tehát nem lehet, nem feltétlenül tesz jót, hogyha vekvalad végigcsinálni úgy, mert akkor délután meg eldőlsz. Tehát érdemes a naplementét megvárni, és utána a nap fölkeltét megpróbálni megnézni, hogy mi történik. Én egy picit elcsúsztattam, mert aztán 3 óráig voltam fönt, és utána 6 órakor keltem, addigra meg a nap már fönn volt, de...
Nekem egy kérdésem van ezzel amúgy, hogy ugye két autóval indult a Ferrari, aki végül ugye egy győztes csapat lett, hogy ott alapvetően, ha úgy nézzük, akkor az 50-es egység az első számú, vagy az első számúnak tűnő, és az 51-es nyerte, hogy ebből a szempontból te éreztél amúgy belülről valami ilyet, hogy hát szép, hogy nyertünk, de nem az 51-esnek kellett volna, vagy valami ilyet te láttál?
Nem, abszolút nem. Szerintem pont azért nem, mert nem készültek erre a győzelemre. Tehát, hogy szerették volna a jó eredményt, de szerintem nem hitték el addig, hogy ez lehetséges, hogy egy első évben. Mi folyamatosan azt hangsúlyozták, hogy még nem volt kész egy éve, mert júniusban ment tavaly először pályára az autó. Tehát, hogy szerintem ők nem voltak erre fölkészülve, mert hogy mi is kérdeztük tőlük, hogy akkor most hogyan tovább. Tehát, hogy volt egy ilyen program, hogy nyerjünk Le Mans-t, ezt így sikerült, és akkor most hogyan tovább. És akkor hogy mondták, hogy hát, akkor most megpróbáljuk megnyerni a világbajnokságot is, ha már ez így alakult. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű. Ugye annak az autónak, az 50-esnek egy kavics kiukasztotta a hűtőjét. Tehát, hogy
ennyire banális
nem
amúgy.
Tehát, igen, és mondta a műszaki vezető, mondta, hogy egyébként ők tanulni jöttek ide, és egy csomó mindent tanultak is a verseny alatt. Például ezt a hűtős kérdést is majd meg fogják oldani, hogy egy kavics ne lukassa ki a hűtőt, ha lehet. De hogy nagyon örültek neki, és szerintem az abból látszott, hogy nem voltak nagyon fölkészülve, hogy nem volt extrém, tényleg nem volt extrém buli, vagy nem tudom, bármi a Le Mans-i sikere után. Tehát amikor bejöttek a pilóták a főhadiszállására, a Ferrari-nak, pont ott voltunk, akkor mindenkivel lepacsiztak, hátba veregették egymást, és jól van. Tehát,
és jó éjszakát.
Lehet venni haza.
Fura volt, tényleg. Tehát fura volt ilyen szempontból, hogy nem tudták még szerintem, hogy mit csinál. Ehhez képest a Toyota meg nagyon-nagyon szomorúak voltak a sajtótájékoztatón, meg az egészen. Tehát, hogy
A tévés közvetítésben is látszott az egyébként, amit mutattak bele, hogy ott egymásra borulás, könny, hullatás és ezek zajlottak, de te nyilván közelről igen jobban láttad ezt.
Igen. De nagyon jó, tényleg. Én nem számítottam ennyire, hogy ennyire különlegesen nagyon-nagyon jó lesz Le Mans. Tényleg nagyon-nagyon különleges. Az a mennyiségű ember, ami ott megfordult, és ami van, az döbbenet, tényleg.
Hát,
úgyhogy menjetek autóversenyre. A Hungaroringben nincs jegy a Forma 1-re. Nem tudom, menjetek valami helyre, hol van.
Jó, igyekszünk. Mi is, meg gondolom a nézők is. Nem tudom, a nézőktől egyébként sose kérdezték azt, hogy mennyien hányan voltak autóversenyen. Még egy a télen, vagy a téli szünet végén kérdezték, hogy ki mivel vészelte át a téli szünetet. Itt jöttek a játék ötletek, hogy játszottak a versenyzők, nyilván
ja,
ott
nem,
volt a
Drive to Survive. Nem csak ez jó. Én ugye régebben, nem tudom, 15 éven az motorsporthoz köthetőség, nagyon sok interjút csináltam ugye a hazai rali bajnokságba, az első osztályokban, tényleg jártuk a versenyeket, verseny, de emellett autocrossról is csináltam, meg csináltam enduróról, de hát minden ilyen verseny, ahol brummognak, vagy történik valami, nagyon jó, tényleg az autocross is, annyira jó azok a szöcskék, meg az ottani, amik voltak ilyen idézőjebe tákolt autók, azok versenyei szórakoztatók, mert zajos, csattog, zörög és küzdelem van.
Annak idején mi is kijártunk kecerre, meg ilyenek, nem tudom, te arra mennyire, az domb tetején a menő volt.
Igen, azért mondom, hogy nem feltétlenül csak a Forma 1-re lehet menni, minden ilyen, ahol így gyorsan mennek, csörög, zörög, csattog és ütköznek, az jó tud lenni.
Igen.
Az ember tehetsz az adrenalin.
Nem, mondjuk ütközést sajnos mi is Norbi is tudom esélni az elmúlt hétvégéről. Hungaroringi TCR világsorozat forduló nem zárult fel, legjobban az ő szempontjából pedig az összetettél oszkaként érkezett, de 16 pontos hátrányjal távozott.
Az a hungaroringi versenyek nem nagyon akarni köszönni neki.
Hát a hazai játok újra.
Leclerrel kezdett.
Sokai. Á, igen. Ami szegény Leclernek van, akkor az Mielisnek a Hungaroring kis túlzással. Tehát, hogy azért Mielisnek voltak szép pillanata is a Hungaroringen, tehát azért a 2012-ről és 2015-ről ne feledkezzünk meg.
Igen.
Amikor felrobbant a lelátó szabályosan.
Szabó Bence üzenő, hogy tetszett ez az élménybeszámoló, jobb, mint a Konstans Verstappen győzelem.
Hát ugyebár Zsolti még az adás elején kiérdemelte a komment szekcióban a Csapat Rádió Hülkenberg titulust, hát ezek szerint a beugrás már csak ezért sem volt hiába való.
De akkor hagyd tegyek hozzá valamit. Abban az évben, amikor a Hülkenberg megnyerte Le Mans-t, én találkoztam vele, együtt mentünk el éjszakra Porsche-t tesztelni, mert ugye akkor a Porsche-val vezetett, és a Porsche fölkért erre, és autóztunk együtt 918 Spyderrel. És nagyon mókás volt egyébként, mert mondtam neki, amikor beszélgettünk, hogy én nagyon szeretem, amit csinál, meg mit tudom én, és akkor mondta, hogy hát én nem ezt csinálom, én Forma 1-es pilóta vagyok. Hát mondom, én arra gondoltam igazából, nem erre.
Ugyanakkor...
Mert nem tudta, hogy én tudom, hogy ő ki vagy, nem tudom, mit gondol, de hogy...
Ez a tipikusan ez a Lewis Hamilton idős rajongója, amikor valamelyik brit bulvárlap lehozta így, hogy megölelte, hát az Niki Lauda volt. A Lewis Hamilton idős rajongója.
meg igen. Ilyen taxis élménybe számlók is voltak, hogy hát nem tudtam, hogy éppen egy forrás pilóta ül mögöttem.
Igen.
Ugyanakkor azért az jelzésérték, hogy a vezes tud szerencsét hozni egyes versenyzőknek, ugye bár most szerencsét hoztál a Ferrari-nak, kedves Zsolti, annak idején Hülkenbergnek, Patrick Okonnal pacsizhatta le bár ilyen rendszer szinten, úgyhogy innentől fogva az üzenet, a vezest meg kell hívni mindenhova.
Tehát... Várjál, de ugye van egy, nem mondjuk, hogy mi egy meghívásunk, és ha Patrikot küldjük, akkor ennek a csapatnak lehet, hogy jó lesz a Hungaroring, még azon is vissza is kell jeleznem. Hát ha.
Igen.
Na jó.
Jó, hát akkor mondtad, hogy menjünk versenyre, hát 2 hét múlva Ausztriába találkozik a Forma 1-es mezőny. A Red Bull Ringen ugye említettük, hogy lesz sprint is, és hát a csapatrádió is érkezik a Spielbergi hétvége után.
És egy óriási vágta következik, hiszen 5 hétvég alatt 4 futam, szóval lesz mit nézni.
Ebből bele sem gondoltam. Na jó.
Én már igen.
Na jó van, hát akkor találkozunk 2 hét múlva, addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a videóinkról és a csapatrádió adásokról. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, F1 and More néven találtok meg bennünket, és most nagyon irigyeljük Dancsigát, mert ő ott lesz a Red Bull Ringen.
Oly, de jó neki, oly, de jó.
Az írásainkat pedig a vezes.hu per Forma 1 oldalon találjátok. Csapatrádió adásokat visszahallgathatjátok itt a YouTube-on, de mindenféle podcast felületen is ilyen vagyunk, hogyha csak a hangokat akarjátok hallani Spotify-en, iTunes-on és a Google Podcast-on is. Akkor július, ez a második hónap, ez a július 3-án találkozunk újra a csapatrádióban, reméljük, hogy minél több nézővel, hallgatóval mindennyien visszajöttök, köszönjük, hogy itt voltatok, követtetek bennünket, kommentetek, szavaztatok, Albon megnyerte torony magasan a legkellemesebb meglepetés díját, és akkor 2 hét múlva. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!